A Timóteushoz írt második levélből, annak az első fejezetéből olvasom ma délelőtt az igét, az első fejezetnek a 8. versétől a 10. verséig fönnállva hallgassuk meg Istennek az igéjét. Tehát Pál apostolnak Timóteushoz írt második levelének első fejezetéből a 8. verstől. Ne szégyeneld hát a mi Urunk bizonyságtételét. Se engem az ő fogját, hanem együtt szenvedj az evangéliumért Istennek hatalma szerint. Aki megtartott minket és hívott szent hívással, nem mi cselekedeteink szerint, hanem az ő saját végzése és kegyelme szerint, amely adatott nékünk Krisztus Jézusban örök időknek előtte. Megjelentetett pedig most a mi megtartónknak, a Jézus Krisztusnak megjelenése által, aki eltörölte a halált, világra hozta pedig az életet és halhatatlanságot az evangélium által. Eddig olvasom az igét. Ma az útmutatónk ezt az igét, ennek a felolvasott ige szakasznak, három versnek az egyik versét állította elénk, a 10. verset, amikor arról beszél, hogy Jézus Krisztusban Isten nekünk a halhatatlanságot, az örök életet hozta el. És azon gondolkodtam el, hogy vajon mennyire fontos nekünk Istennek ez az üzenete. Hisz egy nagyon fontos dologról beszél az apostol. Nagyon fontos dolgot állít elénk, és ez pedig, hogy miért is jött Jézus erre a világra. Akkor, amikor ami az Istennel való közösségünket boncolgatjuk magunk életére nézve, gondolkodunk, hogy miért is fontos a Krisztus a mi életünkben, miért is fontos az Isten jelenléte az életünkben, akkor sokféle dologra gondolunk. Gondolunk a mindennapi életünkre, gondolunk az Istennek azon ajándékaira, amivel elhalmoz bennünket, gondolunk azokra az igékre, amikor Jézus sokszor elénk állít és mondja azt, hogy jöjjetek én hozzám, akik megfáradtatok és megterheltetetek, és én nyugalmat adok nektek. Vagy gondoljunk arra, azokra az ígéretekre, amikor az Úr Jézus sokszor elénk állt és vigasztalt bennünket, hogy minden terhünket, minden gondunkat ő fölveszi. Tehát számtalan dolog van, ami bennünket az Istennel való kapcsolatunkban előtérbe helyezve gondolunk, és azt gondoljuk, hogy hát igen, az Istennel való kapcsolatunkban láthatjuk ezeket a jeleket, láthatjuk ezeket a csodákat, megtapasztalhatjuk azokat az ígéreteket, amelyek erre a földre szólnak, de Isten igéje pedig arról beszél, és a mai ige különösképpen azt állítja elénk, hogy Istennek a terve az sokkal messzebb látó terv, sokkal inkább a jövőbe tekint, és azt mondja, hogy nem csak ez az élet, nem csak ennek az életnek minden terhe, problémája, gondja az, amit mi Isten kezébe tehetünk, hanem amiért ő elküldte az ő egyszülött fiát, az az, hogy mi nekünk elhozza a halhatatlanságot, vagyis az örök életet. És azon gondolkodtam el, és az foglalkoztatott, hogy vajon mennyire van jelen a mi hétköznapjainkban, a mi életünkben az a tudat, az a gondolat, hogy Isten nekünk örök életet készített el. Hogy Jézus Krisztus elsősorban azért jött, hogy legyőzze a halál erejét, és elhozza nekünk az örök életet. Mit is várunk mi Istentől? Amikor az imádság előtt felolvastam a zsidókhoz írt levelet, és annak egy részét, a 4. fejezetet, ott erről beszél az apostol, azokról a dolgokról, Isten népének a pusztában való vándorlásával kapcsolatban, hogy mi is a nyugalomnak a napja, mi is az Úr népének a szombatja, hogy mire is érthetjük mi ezt tulajdonképpen. És nagyon fontos két dolgot látni, hogy mikor is megy be az Úr népe a nyugalom helyére, vagy mi a nyugalom napja. És itt két részre kell osztanunk a nyugalomnak a napját, vagy a nyugalmunkat. Egyrészt, amit Isten igéje elénk is állít, itt Isten népével kapcsolatban, hogy az első, amikor bemegyünk az Úr nyugodalmába, az, amikor megbékélünk Istennel. Amikor megértjük azt, hogy Isten bevisz bennünket egy olyan országba, egy olyan életet ajándékoz nekünk, ahol ő vezeti a mi életünket. És Izrael népének a Kánaánba való bemenetele azt jelentette, hogy Isten bevitte abba az országba, ahol ő róla gondoskodik, amit neki ígért, és ahol ő élhet. És ez így van az Új Szövetségben, a mi életünkben is, akiket nem Izrael országába, nem Kánaánba visz be Isten, hanem bevisz az ő országába. Bevisz arra a helyre, ahol vele közösségben lehetünk. Vagyis az ő jelenlétét tapasztalhatjuk meg. Ahol hozzá imádkozhatunk, ahol hálát adhatunk minden ő adományaiért, ahol a mi szívünkben újra és újra hozzáfordulva megtapasztalhatjuk az ő segítségét. Tehát az egyik része az Isten népének a nyugodalmának ez, ami a hétköznapjainkban nagyon világosan és nagyon egyértelműen jelen van. Ezért imádkozunk, ezért tanította meg velünk az Úr Jézus a mi atyánkot, amit el szoktunk mondani, amely egy nagyon szép és nagyon tartalmas imádság, amiben az Úr azt mondja, hogy amikor imádkozzatok, ilyen módon imádkozzatok. Vagyis, hogy gondoljátok át, lássátok meg, hogy Isten a mi atyánk, és hogy imádkozhatunk a mindennapi kenyerünkért. Igen, imádkozhatunk, hogy ha lehet, ne vigyen bennünket a kísértésbe, és egy nagyon szép példát ad elénk, mondhatjuk majdnem, hogy egy sablont, hogy mennyi minden az, amit Istentől kaphatunk. Tehát ez az Isten országának a jelenléte, ami ott van a mi életünkben, és ahova bemehetünk Jézus Krisztus által, a benne való hit által. De azt mondja, hogy van egy hosszabb távú célja Istennek a mi életünkben, vagyis a halhatatlanság, az örök élet, amit nekünk ígért Isten. Na most ez az, ami kérdés, hogy mennyire foglalkoztat ez bennünket a hétköznapok terhei között, hogy mennyire fontos nekünk Istennek ez az ajándéka. Azt mondja János apostol az ő első levelében, hogy gyermekeim, most, hogy Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvalóvá, hogy milyenek is leszünk, vagy mivé is leszünk. De tudjuk, hogy nyilvánvalóvá lesz, és hasonlatosak leszünk ő hozzá, mert meg fogjuk látni őt, amint van. Vagyis az Istennel való találkozásról beszél. Nagyon fontos az, amit itt ezen a földön Isten jelenlétéből megtapasztalhatunk. Igen, ez már egy nyugalom napja. Az már a nyugalomnak egy nagyon fontos része, hogy minden terhünket ő hozzáhozhatjuk. Igen, hogy vele élhetünk ezen a földön, de Pál apostol arról beszél a korintusi levélben, hogy ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, akkor minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Miről beszélünk, hogy amit nekünk elhozott, az az örök élet, az üdvösség, a mennyeknek országa. És itt van a nagy kérdés, hogy vajon bemegyünk mi oda? Hogy bizonyosak vagyunk mi abban, hogy mi eljutunk oda? Hisz a zsidókhoz írt levél azt mondja, hogy sokaknak lett ez az ígéret, és nem mentek be a hitetlenség miatt. Hogy vajon én bemegyek? Hogy a testvérek el tudják mondani, hogy eljutunk oda, hogy miénk lesz az Úrnak az apja, hogy foglalkozunk-e azzal, hogy miénk lesz az örök élet, vagyis a halhatatlanság. Az Úr Jézus beszél a Máté evangéliumában arról, a 7. fejezetben, hogy menjetek be a szoros kapun. Mert széles az az út, amely a kárhozatba vezet, de keskeny az az út, ami az örök életre vezet. És ott beszél arról, hogy nem minden, aki azt mondja, hogy Uram, Uram, megy be az Istennek országában, hanem csak azok, akik cselekszik az én mennyei atyámnak az akaratát. És ugyanott mondja azt, hogy honnan tudhatjuk azt, hogy mi az ő akaratát cselekesszük. Honnan tudhatjuk azt, hogy mi bemegyünk az Isten országába, és azt mondja, hogy hát a gyümölcseiről ismerik meg a fát. És akkor olyan hideg zuhanyként éri az olvasót, amikor ezeket a szavakat olvassa ott a Szentírásban, amikor az Úr Jézus arról beszél, hogy sokan mondják majd nekem, hogy Uram, Uram, hogy vajon nem a te nevedben profétáltunk, nem a te nevedben üztünk-e ördögöt, vagy cselekedtünk hatalmas dolgokat, és akkor azt mondja ott az Úr Jézus, én pedig vallást teszek majd róluk, hogy nem ismerlek titeket. És ott van bennem a kérdés, hogy Isten elhozta nekünk ezt a halhatatlanságot, az örök életet, de hogy hogyan lehetünk mi bizonyosak abban, hogy mi oda bemegyünk. Bemegyünk-e a nyugalom napjába? Mert elfogadtuk Jézus Krisztus megváltói művét. De vajon bemegyünk-e? Mert olyan sok ige szól éppen ezzel kapcsolatban. Többek között, amikor a Máté evangélium a 25. fejezetéből olvassuk az utolsó ítéletről szóló példázatokat, és azt mondja, hogy ott ketté választja a juhokat a kecskéktől, és akkor majd mennek hozzá az emberek, és kérdezik tőle, hogy hát mi mikor nem adtunk enni, mikor nem adtunk inni, mikor nem ruháztunk téged, és azt mondja Jézus, hogy amikor a legkisebbekkel nem tettétek meg, akkor velem meg nem tettétek meg. De nem ez a legmegdöbbentőbb, hanem az, amit utána mond az Úr Jézus, és azt mondja, hogy távozatok tőlem, ti átkozottak az örök tűzre. Hát milyen megdöbbentő dolog arra gondolni, hogy azok az emberek, akik mennek Jézushoz, és akik talán meg voltak győződve arról, hogy hát nekik örök életük van, meg voltak arról győződve, hogy bizonyosak abban, hogy Isten nekem megbocsátott, hogy biztosak voltak abban, hogy meglátjuk őt, ahogy van. Most pedig azt mondja, hogy menjetek, ti átkozottak az örök tűzre. Hisz a példázatok nem csak arról szólnak, hogy Jézus közelében éltek, hanem arról is szólnak, hogy némelyek csatlakoztak hozzá, hittek benne, szolgáltak neki, mindenüket odaszánták. És ezért épp olyan megdöbbentő, hogy Jézus azt mondja, hogy nem ismerlek titeket. A másik példázatban pedig ugye azt olvassuk, hogy nem vettétek észre, hogy én vagyok, amikor éhező szomjúhozót láttatok, amikor a legkisebbel nem tettétek meg. És olyan félelmetes ez a gondolat, amikor így nézzük az életünket. Hát nyugodtak lehetünk? Megtaláltuk Jézust. Találkoztunk a megváltóval. Elfogadtuk az ő kegyelmét. Elindultunk egy úton. Mondhatjuk, hogy bementünk a nyugalomnak a napjára. Elhittük, hogy van nekünk örök életünk. És aztán a teljes nyugalmat nem érhetjük el, mert lehet, hogy valakinek nem adtunk enni, nem látogattuk meg, mert nem törődömök voltunk bizonyos esetekben, vagy elszalasztottunk alkalmat és lehetőséget. Hát mennyi ilyen van az életünkben? Mennyi olyan dolgot tudhatunk mi, amiről tudjuk azt, hogy igen, nem látogattuk meg, nem tettük meg, elszalasztottunk dolgokat. Hát akkor hogyan lehet a miénk az örök élet, hogyha Jézus ezekben a példákban azt mondja, hogy nem is ismerlek titeket, menjetek, sőt azt mondja, hogy menjetek ti átkozottak a külső sötétségre. És akkor, amikor olvassuk itt a zsidókhoz írt levélben, a 13. versben, amikor azt mondja, hogy nincsen olyan teremtménye Istennek, amely nyilvánvaló ne volna előtte. Sőt, mindenek mezítelenek, leplezetlenek annak szemei előtt, akiről mi beszélünk. Hogyan állunk Isten előtt? Mezítelenül, leplezetlenül, minden tud rólunk. Persze, hogy nagy kérdés. Az, hogy akkor bemehetünk az Isten országába, miénk lesz az a nyugalom napja, ha mindezeket számon vetjük a mi életünkben. Hisz, hogyha Isten mindent lát, akkor ő azt is látja, amit talán mi nem vettünk észre. Mindannyian elmondhatjuk, hogy mennyi dolgot elrontottunk. Amikor Jézushoz jön az az idős Nikodémus, és azt mondja, hogy hogyan tehetem helyre, hogyan rakhatom helyre azokat az elrontott dolgokat. Visszamehetek az anyám méhében, kezdhetek-e újra el mindent előről. Hát tele volt olyan kérdéssel, ami éppen erről szólt, hogy annyi dolgot elrontottam, és annyi dolgot elszalasztottam, és hogyha én Isten előtt mezítelen vagyok, akkor még nem is tudom azokat a dolgokat, amelyek ezen kívül vannak, amiketről talán nem is gondoltam, és majd egyszer csak Isten elém állítja. Hogyan fog engem Isten ítélni? Testvérek, olyan sokszor, és minden alkalommal, amikor előveszem Mózesnek az életét, és azt a történetet, amikor indulattal Mózes ráüt a kősziklára, amiről azt mondja Isten neki, hogy érintsd meg. És akkor azt mondja Isten, hogy emiatt nem mehetsz be az ígéret földjére. Amiatt nem mehetsz be, mert nem hozzáérte, hanem igen, indulatból, ami még érthető is, amikor a mellette lévő embereket látjuk. Már megint a nép volt az oka annak, hogy felgerjedt Mózes is. Az ember megérti, mert nem volt könnyű Mózesnek végigvinni azt, amit vitt azzal a néppel, aki állandóan akadékoskodott, aki mindig ellene fordult, pedig tudjuk azt, hogy Mózes olyan nagy türelemmel hordozta ezt a népet, és azt mondja, hogy nem mehetsz be az ígéret földjébe. Hogy milyen megdöbbentő ez a dolog. Vagy amikor az Új Szövetségben olvassuk Ananiás és Szafirának a példáját, a meggondolatlanságukat, amikor félretettek valamit abból a pénzből, és amikor nekik számot kellett vetni, hogy valóban mindent odaadtatok, oda szántatok az Úrnak is. Azt mondja, hogy mindent. És mit olvasunk, hogy mind a kettő holtan vitték ki a tanítványok elé. Olyan megdöbbentő, és mindenki meg is rettent ettől a történettől, hogy ez a tanítványok, akik csatlakoztak az Úrhoz, akik örömmel indultak el, és egyszer csak azt látjuk, hogy nem mehettek be. Persze, hogy megkérdezik a tanítványok az Úr Jézustól, hogy de hát akkor kicsoda üdvözülhet, tehát akkor ki fog bemenni, ki fogja meglátni az Úrnak az arcát szemtől szembe, ha ilyen dolgok vannak előttünk, és ilyen akadályokat kell nekünk átlépnünk, és hogyha így nézzük az életünket, vagy hibáinkat, akkor kicsoda üdvözülhet tehát. Két dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban testvéreknek mondani, az alapján, amit az Úr Jézus mond a tanítványoknak, amikor azt mondja, hogy hát embereknél ez lehetetlen, de Istennél lehetséges. És akkor miért irattak le ezek a történetek a számunkra? Miért mondja el Jézus ezeket a példákat? Miért tárja elénk akár az utolsó ítéletről való példát, vagy arról, amikor elmondja azt, hogy menjetek be a szoros kapun, vagy miért állítja elénk Ananiás és Szafira példáját, vagy Mózesnek az esetét, ami megdöbbentő az emberek számára, vagy mikor, miért mondja el az utolsó ítéletről szóló példázatát? Mit akar ezzel az Úr? Azt akarja Isten, hogy ebből mi tanuljunk. Hisz ezek a történetek, ezek az események azért fontosak nekünk, mert a mi példánkra, vagy a mi tanulságunkra iratta ezt le az Úr. Mert valamit szeretne a szívünkben belevésni, a gondolatunkba belevésni. Méghozzá azt, hogy nem lehetünk elbizakodottak. Testvérek, egy nagyon fontos dolog, amit látnunk kell, hogy az Isten kegyelméből ki lehet esni. Lehet, hogy ez nem egy jó hír, de hogy igenis, hogy lehetséges az, hogy elindultunk egy úton, de nem érkezünk meg. Mert ha csak úgy mehetünk be, hogyha örökre és mindig az Isten kegyelmébe helyezzük a mi életünket. És így lehet előttünk Péter története, vagy Júdás története, az a két történet, ami azért nagyon fontos, és előttünk össze lehet, és fontos is, hogy össze hasonlítsuk ezt a két történetet, mert mind a két tanítvány megtagadta Jézust. Péter ott a főpap udvarában mondta ki azt, hogy nem ismerem őt, Júdás pedig elárulta őt néhány ezüstért. Mind a kettő másért árulta el, mind a kettő más miatt mondta ki, hogy nem ismerem, vagy hogy tagadta meg. De mi volt a kettőjük közötti különbség? Az előfelolvasott ige szakaszban, a 15. versben azt mondja az apostol, hogy nekünk nem olyan főpapunk van, aki nem tudna megindulni a mi gyarlóságainkon, hanem aki mindenben megkísértetett hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Nagyon fontos dologról beszél, hogy ő olyan, aki meg tud indulni a mi gyarlóságainkon. Igen, Jézus tudja azt, hogy milyenek a mi kísértéseink, ő is átment rajtuk. Emlékezzük csak, amikor megkísértette őt az ördög 40 napi étlen szomjan való egy ott lét után, és jött a kísértés, de ő legyőzte. Nem véletlenül jött a kísértő, és ezt mi is átéljük a mindennapokban. Jézus tudja ezt. Nehéz volt neki a Gecsemáné kertben, de ő ott is győzött. És azt mondja, hogy ő megindul a mi gyarlóságainkon. És mi volt a két tanítvány között a különbség? Az, hogy amíg Júdás nem ment oda Jézushoz, nem találta meg a bűnbocsánatot, valamit nem értett meg az Úr Jézusnak a szeretetéből, azt megértette Péter, és oda ment hozzá, és bocsánatot kért. És erről beszél itt az ige, hogy járjunk bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk. Tehát kicsoda üdvözülhet az, aki ugyan követel hibákat, de mindig kész oda menni a kegyelem királyi székéhez. Kész arra, hogy Isten előtt megalázkodjon, bocsánatot kérjen tőle. És ezt tette meg, emlékezzünk a tékozló fiú, amikor odament az atyához, és azt mondta, hogy vétkeztem az ég ellen, és vétkeztem te ellened. Ezt tette meg ott Péter, akkor, amikor a genezáreti tópartján megállt az Úr Jézus mellett, és ezt nem tette meg Júdás. És idáig nem jutott el Ananiás és Szafira. Tehát, hogy fontos, hogy oda menjünk a kegyelem királyi székéhez, megvalva a mi bűneinket, és a másik dolog, hogy elhiggyük azt, hogy ő képes is, és akar megbocsátani nekünk. A 14. versben azt mondja, hogy ragaszkodjunk a mi vallásunkhoz. Olyan sokszor félreértjük ezt a gondolatot, ragaszkodjunk a vallásunkhoz. Melyik valláshoz? Egyszer valaki nekem mondta is, hogy hát az ige is azt mondta, hogy ragaszkodjunk a vallásunkhoz. Hát ha én katolikus vagyok, akkor ragaszkodjak ahhoz, ha református, ragaszkodjak ahhoz. De nem erről beszél az ige. A mi vallásunk nem más, mint a Krisztusban való hitünk. Ezt valljuk meg. Az előbb, amikor felolvastuk Pál apostolnak a Timóteushoz írt levelét, akkor azt mondja, hogy ne szégyeneld a mi Urunk bizonság tételét, sem engem az én fogját, engem az ő fogját. Vagyis azt mondja, hogy valld meg! Valld meg! Mi a mi vallásunk, amiről nem akarunk szégyenkezni? A mi Urunk Jézusról, aki megtartott minket, aki hívott bennünket szent hívással, és aki nem a mi cselekedeteink szerint, hanem az ő saját végzése és kegyelme szerint ad nekünk örök életet. Tehát ez a mi vallásunk. Ehhez ragaszkodjunk. Akiről azt mondja itt az ige, hogy áthatolt az egeken, aki hozzánk hasonlóvá lett, aki lejött a földre, és aki felment a mennybe, aki azt mondta nekünk, hogy amikor felemeltetem, mindenkit magamhoz vonzok. Tehát ő ígérte meg az örök életet. Ezért lehet nekünk bizonyosságunk, hogy mehetünk hozzá bűnbánattal, és mehetünk hozzá azzal a hittel, hogy lehet, hogy elrontottunk dolgokat, de Isten képes megbocsátani nekünk. És a második dolog, amiért bizodalmunk lehet, az pedig a 12. versben található, mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek és ízeknek és velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat, és megítéli a szívnek minden indulatát. Ebben a igében nem elsősorban arra kell gondolni, és azt kell látni, hogy Isten az ő igéje alapján ítélet alá von bennünket, és észreveszi minden hibánkat, ugye az ige, ami mindent megmutat, hanem azért, hogy lássuk, hogy Isten igéje azért szól hozzánk, hogy rámutasson a mi hibáinkra, hogy megmutassa a mi hiányosságainkat, és hogy megtisztítson bennünket minden bűntől, hogy átformálja gondolkodásunkat. Az Isten igéje azért élő és ható, mert ő képes megváltoztatni a mi életünket. Aki képes arra eljuttatni Pétert, hogy bűnbánatot tartson, aki képes arra, hogy odaboruljunk az Úr elé, és képes arra, hogy megadja nekünk azt a bizonyosságot, hogy Isten megbocsátja a mi bűneinket. Tehát Isten elhozta nekünk a halhatatlanságot, ahogy itt mondja a mai igénk. Elhozta nekünk az örök életet, és hogy bemegyünk-e oda, az attól függ, hogy hiszünk-e ő benne? Elhisszük-e azt, hogy ugyan embereknél lehetetlen, mert nem vagyunk képesek. És amikor Isten igéje elénk állítja azokat a példázatokat, történeteket, amelyek talán megráznak bennünket, de hát akkor kicsoda üdvözülhet, akkor rámutasson nekünk Isten igéje arra, hogy az embereknél lehetetlen, de hogyha kész vagyok az Isten igéje bátorítására megállni Isten előtt és megvallani bűnömet, ha kész vagyok meghallani azt, hogy nála van bűnbocsánat, és kész vagyok az ő akarata alá vonni az én lelkemet, az én gondolataimat is, engedni, hogy ő átformáljon bennem, engem, akkor az a bizonyosság lehet az én szívemben, hogy nekem is van örök életem, hogy bemehetek a nyugalom napjába, hogy megláthatom őt úgy, ahogy van. És akkor bizonyos lehetek abban, amit az ige úgy tár elénk, hogy ne aggodalmaskodjunk, mert aki elkezdte bennünk a jó munkát, az el is végzi az ő eljövetelére. Igen, bizonyosak vagyunk-e abban, hogy nekünk örök életünk van. Ha a megváltásra gondolunk, akkor túllátunk-e azon, hogy az isteni megváltás, Jézus Krisztusban való megváltás nem csak addig ment el, hogy bemehetünk itt a nyugalomba, vagyis Jézus Krisztusban, itt a Földön is átélhetjük a békességünket, átélhetjük az ő jelenlétének az áldását, hanem megértjük, hogy itt Isten ettől hosszabb távú módon gondolkodik rólunk. Ő nem csak 60-70 évre készítette el számunkra a vele való közösséget és annak áldásait, hanem ezt ki szeretné nekünk teljesíteni az ő országában. A halhatatlanságot akarja nekünk adni, és mi ezután vágyakozzunk. És abban a bizonyosságban élünk, hogyha figyelünk az ő szavára, és ragaszkodunk a mi vallásunkhoz, ragaszkodunk Jézus Krisztushoz, az ő beszédéhez, az ő bátorításához, akkor ez a mi égés lehet. Isten adja ezt a bizonyosságot a mi életünkben. Isten munkálja ki bennünk ezt az életet. És legyük komolyan azokat a szavakat, amiket Pál az ifjú Timóteusnak mond, hogy ne szégyeneld tehát ezeket, a mi Úrunk bizonságtételét, és se engem ne az ő fogját, hanem vállald a szenvedést is az evangéliumért, mert ő az, aki megtartott minket és hívott szent hívással, nem a mi cselekedeteink szerint, hanem ő saját végzése és kegyelme szerint, mely adatott nekünk Jézus Krisztusban örök időknek előtte, és megjelentette pedig most a mi megtartónknak, Jézus Krisztusnak megjelenése által, aki eltörölte a halált, világosságra hozta pedig az életet és halhatatlanságot az evangélium által. Legyen ez a mi vallásunk, legyen ez a mi hitünk, és legyen miénk az ígéret, és legyen ez az ígéret a gyermekeinké is. Amen.